mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Köszöntjük a hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Május 7-e szerda reggel van, 8 óra 10 perc, Kántor Endrével folytatjuk.
Illetve Gede Balázzsal. A saját mikrofonomat azt kivettem, nagyon jó volt.
Nagyon jó, igen. Elérhetőségeink továbbra is 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám ez, és szerintem nem húzzuk az időt.
Ahogy... Várj, egy dolgot szeretnék, mert itt beszéltünk arról, hogy a konklávé indul, és várunk a fehér füstre. Baromi érdekes cikket lehet olvasni arról, hogy miből állítják elő a fekete füstöt, meg a fehér füstöt. Na, mert hagyományos úgy volt, hogy nedves szalmát használtak, ugye a nedves szalma a sötétebb füst, a száraz szalma a világosabb füst volt, csak ugye össze lehetett keverni, hogy kicsit olyan szürkés volt, mint a kettő, melyik az, és ez konfúziót okozott, és most az van, hogy a fekete füst előállításához kálium perkolát, antracén és kén keverékét égetik el. Van kérlek szépen kettő kályha bekészítve, és nem úgy van, hogy az egyikbe kell bepakolni éppen ezeket az alapanyagokat, hanem be van készítve. A másikban pedig a fehér füst, az kálium, klorát, laktóz és fenyőgyanta keverékét.
Nem hangoznak jól ezek a vegyi anyagok, úgyhogy lehet a Vatikánnak is majd egy környezetbarátabb megoldást kell választani az, hogy jelezze, hogy mikor van pápa. Egyébként én meg azt olvastam, hogy 4 ciklus vagy 4 napig tartott a leghosszabb, tehát hétvégéig legkésőbb a statisztika alapján lesz pápánk.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
Nem mással, mint állandó HR szakértőnkkel, Deák Andreával, itt van velünk a stúdióban a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Beharangoztuk, nagyon izgalmas a témánk, ez a kell-e még egyáltalán CV, vagy mindent meg lehet oldani egy jó social profillal, és itt ugye alapvetően a LinkedIn-re gondolunk, vagy minden
igen,
számít?
Igen, alapvetően a LinkedIn-re gondolunk, de három pici témát hoztam, hogy tulajdonképpen milyen eszközök vannak ma, vagy milyen eszközök lehetnek ahhoz, hogy bemutatkozzál. És akkor az egyik a CV, magyarul önéletrajz, a másik a LinkedIn profil, amit ma már sokszor az új névjegykártyának hívnak, és hát törnek előre a videós bemutatkozások. Tehát ez a három az, amiről most fogunk egy picit beszélgetni. Az első kérdés, amit mondta, hogy kell-e még önéletrajz, alapvetően azért szükség van még rá. Vegyesen működik így a LinkedIn-nel. Tehát ahogy mondtam is, hogy a LinkedIn picit ilyen névjegykártya, tehát ezt úgy először úgy betolod, vagy odaadod.
Igen. Átküldöm a linkemet?
Igen, átküldöd a linkedet. Ha láttatok, mondjuk valószínűleg ti kevesebbet e-maileztek, de nagyon sokan már az e-mailek aljára odarakják a LinkedIn
linkjüket. Sokat e-mailezünk azért, igen, és látjuk, hogy vannak ott ilyen LinkedIn, de tényleg ez jó ötlet.
Igen, lehet, így van, tehát hogy az ott van, tehát rögtön rá lehet menni.
Bár fél éve még belépni sem tudtam, mert olyan keveset használtam, elfelejtettem a belépési kódot.
Igen, de hogy azért nem lehet még teljesen elhagyni az önéletrajzot, de mi azt gondoljuk, hogy valószínűleg a trend az lesz, hogy LinkedIn nem LinkedIn, de lesz valamilyen más online felület, ami föl fogja váltani az önéletrajzot.
Ugye az önéletrajz formátumának, szerkezetének mindig van egy ilyen adott trendje, meg hogy hogy nézzen ki, hogy mit hova teszel, meg mit írsz előre, meg hogy a bal oldalon kiskockába, meg a jobb oldalon, meg a nem tudom én micsoda. Ez változik ezzel, hogy így ezeket
én
a
nekem azért tetszik egy picit a LinkedIn, mert ilyen szempontból kötöttebb. Ugye ott van valami, amit ki kell tölteni, sorok, igen, nem tudom én, viszont ott nagyon tudsz arra figyelni, és akkor majd erről is beszélhetünk, vagy most, vagy legközelebb, hogy mi a fontos, hogy egy önéletrajzban ma benne legyen, az sokkal jobban be tudja rakni a LinkedIn profiljába, tehát nem esik annyira szét egy ember, hogy jaj, akkor most azt ide rakom, akkor így szebb lenne, akkor ide dizájnt rakok, akkor... És akkor a végén
hát,
születnek...
Van egy ilyen kötött formátum, igen, és előre is rak bizonyos dolgokat, ami így fontosabb, van. Illetve ugye certifikátok vannak, ami egy olyan fájl, amivel lehet igazolni egy ilyen pecséttel, hogy tényleg ott dolgoztál, megvan-e az a végzettség, stb.
Így van, tehát kötöttebb, de mégis ad egy rendet vagy egy rendszert, nem esnek annyira szét, mint egy önéletrajz, hogy vannak, akik a mai napig írnak 4 oldalt, és egyszerűen nem is tudod türelemmel elolvasni, és keresed a lényegét, vagy van, aki nagyon rövidet ír. A LinkedIn-nek ez most még, tehát többsége még keveset ír. És én arra ösztönöznék mindenkit, hogy ezt szépen ugyanúgy töltsék ki, mint egy önéletrajz. Eredményekkel, számokkal, tényekkel, ugye erről sokszor beszéltünk, és erről tudunk majd még beszélgetni, de az azért fontos, mert amiben a LinkedIn viszont sokkal jobb, mint egy önéletrajz, hogy nem statikus, tehát ugye mindig tudod változtatni, és az mindig friss. Tehát ma már mi is azt csináljuk, hogyha valaki beküld egy anyagot, és ma már elég kevés embernek nincs LinkedIn-je, aki főleg pályázgat, tehát van LinkedIn-je, akkor a LinkedIn linkjét is beemeljük a rendszerünkbe, mert az mindig friss lesz, míg az önéletrajz lehet, hogy 3 év múlva előveszem, és már teljesen máshol lesz.
Most nem akar újat írni. Bocsánat, ehhez a témához még van egy olyan, hogy a LinkedIn az egy kicsit ebből a szempontból az online verziója az önéletrajznak, így ebből a szempontból. Annak
bocsánat,
is volt egy ilyen fix menete.
Pont azt akartam mondani, hogy egy árnyalattal több, mert ott ugye lehet publikálgatni dolgokat, tehát nem feltétlenül jutsz hozzá, hogy egy folyóiratba írjál, hát, mondjuk, igen. De ilyen saját gondolatokat, ilyen cikkszerű, akár ilyen komolyabb eszmefuttatásokat is tudsz publikálni, ami megint csak rólad beszél, és a te gondolataidról.
Igen, és abban az a jó megint szerintem az online-os verzióban, hogy ott én, aki olvasom, legyek az egy fejvadász, egy recruiter, egy cégvezető, aki éppen embert veszek föl, majd annyit fogok elolvasni belőle, aha, vagy annyit részét nézem meg, amit szeretnék. Akarom én a publikációit elolvasni, vagy a blogját elolvasni? Hát lehet, hogy most nem akarom, akkor kihagyom. De egy önéletrajz végtelen hosszú tud ettől lenni, és nagyon elkötteleníti az embert, hogy keresgélnie kell a lényeget. Itt meg a lényeget muszáj megadnod, tehát ugye van az, hogy hol dolgozol, nyelvtudásod, végzettséged, stb. Tehát ez biztos nem fog elmaradni. És utána még, amit te beraksz, az a te dolgod. Azon kívül vannak lehetnek alul ajánlások, tehát ajánlhatnak téged valamiért. Ezek mind kis referenciák.
Igen, ezt
hogy,
szokták kérni.
Együtt
hogy...
dolgozunk, tök jól együtt dolgoztunk, nagyon jó volt a projektmunka, ezért, azért, amazért. És tulajdonképpen is kell referenciát kérni a jelöltről szinte, mert lehet, hogy automatikusan megjelennek ilyen referenciák, ami most nem kötelező, tehát nem kötelező nekem írni rólad, de ha én úgy érzem, hogy szeretnék, akkor odaírhatok, vagy oda betengelhetlek, ugye, ahogy ma szépen mondjuk.
Jött kérdés ezzel kapcsolatban, és menjünk tovább ezen a vonalon, csak egy dolgot szeretnék kérdezni. Tehát volt a régen a klasszik önéletrajz, elvileg annak is megvoltak a szabályai, tehát aki előre sorolt olyasmit, ami nem volt jó, azt úgy nem szerették annyira. Egy A4-es oldal, stb. Így ezt jól át lehessen látni egy döntéshozónak. Na most ez viszonylag szubjektív, mármint abból a szempontból, hogy én hogy szépítem meg magamnak. A LinkedIn már kevésbé, ott azért transzparensebb a dolog, és a többi profillal együtt, meg aztán végképp könnyű, tehát online könnyű bárkit leinformálni, bármilyen információt. Ugye régebben azért egy önéletrajznál volt, amit elhittünk így papíron, és lehet, hogy leinformáltunk sok mindent, de azért nem mindent. Tehát ez mennyire változtat a helyzeten, hogy sokkal transzparensebb lesz?
Sokkal transzparensebb lesz, én azt gondolom, hogy nem baj. Tehát talán kevésbé fognak bekerülni olyan dolgok, ami nem igaz, vagy nem teljesen úgy, hanem mindenki egy picit jobban átgondolja, hogy hát igen, ezt akár a kollégám is olvashatja, vagy a főnököm is olvashatja, és netán azt mondja, hogy hát figyelj, ezt
de nem ott a többi
csinálod.
Profilom is, tehát nem csak a hivatalos, nagyon szép, öltönyös, mosolygós, igen, fotós LinkedIn, hanem ott a Facebook profil is, mit csináltam tegnap este éppen, hol voltam, melyik hídon, stb. Szóval azért vannak itt érdekes dolgok, amik
jó,
szerintem...
de ez már a social médiának az egyéb vonalai, igen, tehát igen. Ez nincs köze az önéletrajzhoz vagy a LinkedInhez, azt mindenkinek szoktuk, nem is az, hogy ajánlani, szerintem ezt józan észre valaki tudja, hogyha olyan közegben dolgozik, olyan pozícióban dolgozik, akkor az összes többi social media felületen óvatosan rakja ki a dolgait. És lehet azt mondani, hogy de az az én privát oldalam, de most mondjuk feltétlen lerészegedett partis fotókat ne rakjon föl az, aki valamilyen komolyabb pozíciókat igen. szeretne megpályázni.
Bankigazgató, akkor
igen. Ez igen. nekem privát véleményem, vagy nem is véleményem, csak így meglátásom, hogy tényleg különbözőek vagyunk. Én szinte semmit nem rakok ki, mert valahogy azt gondolom, hogy ez az én magánéletem.
Igen.
Tehát régen se mutogattuk, hogy nem tudom, én elmentem a kávézóba és megittem egy kapucsinót, de ettől, mert valaki ezt csinálja, most én nem fogom azt mondani, hogy úristen, csak ez mindenkinek a saját döntése.
Fel,
igen, tehát én azt nem szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy őt azért nem vették föl, mert látták a részeg partis fotóját a Facebookon, de hát az az ő magánélete. Igen, persze, az, de
igen.
régen az volt, hogy esetleg összefutottál a buli helyen, hát egy olyan emberrel, akivel lehet, hogy nem kellett volna.
Na, de azért plusz pont volt. Mind a ketten tudtuk, hogy ott voltunk, és akkor így...
Így van.
Igen. Ami érdekes, tehát ami szerintem fontos tényleg ez, hogy nyilvános, amit mondtatok, tehát sokkal jobban rákényszeríti az embereket, hogy azt írjanak bele, ami igaz. Viszont nem statikus, tehát folyamatosan frissül és változik. Ez az ő olyan szempontjából érdekes, hogy őt amikor megtalálják, akkor nem fogják hülyeségekkel megkeresni, most én fejvadász szemszögből nézem, mert lehet, hogyha nálam benn van az adatbankban egy anyaga 5 évről, akkor valami olyannal keresem meg, mert hát nekem az a tudásom róla.
Persze.
De aztán lehet, hogy ő már máshol van, és más csinál, és nem tudom, és ezért ez lehet jó. Az önéletrajz egyelőre, amíg nem lesz olyan másik felület, ami nagyon könnyen behúzható, ez az ATS rendszerbe, ezek a cégeknél, ugye ezek az adatbázis rendszerek, addig valószínűleg az önéletrajz meg kell, hogy maradjon, nekünk is van ilyen, ugyanis abba automatikusan bekerül minden. Tehát már nem kell gépelgetni az önéletrajz adatait, hanem behúzza ez a rendszer, és szépen beviszi. Tehát lehet olyan, hogy a LinkedIn-en keresztül ismerem meg, ez ugye fejvadászoknál nagyon gyakori, mert ott nagyon sokat vadászunk, de utána be fogok tőle kérni egy önéletrajzot, és ez ezért van.
Annak a stilizálásában, mert máshol nem tudom elképzelni, mondjuk ilyen AI-t érdemes használni, hogy...
Igen, nagyon jó a kérdés. Nagyon sokan használnak ma már AI-t, és iratják azzal az önéletrajzukat. Én megint csak azt tudom mondani, és mindenre szerintem ti is, ha használjátok, vagy bárki, aki használ bármilyen témában AI-t, óvatosan. Tehát azért még nem elég okos.
Igen.
Most azért még egy tanuló fázisában vagyunk ennek az egésznek. Ez azt jelenti, hogy hülyeségeket ír. Tehát én inkább azt javaslom, mert abba viszont nagyon jó, hogy megírod, és ő szépen egy stílusossá teszi, a helyes írást kijavítja.
Na, erre gondoltam, hogy csak ez
igen,
lehet a funkció.
Igen. Tehát ne nyilván... azt mondjuk, hogy figyelj, én nem tudom, én egy termékmenedzser vagyok egy FMCG cégnél, írd már meg az önéletrajzomat, és akkor ott elkezdi kitöltögetni össze-vissza, hogy mit csinálhat ez az ember.
Nem,
meg...
hát nyilván így nem, és de arra... bedobálja az ember az adatokat, hogy hol dolgoztam, ezt csináltam, azt csináltam, bedobálja, ebből csinálja egy szakma önéletrajzot, ezt szerintem elég jó megcsinálja, ha abból kell dolgozni.
Hogyha én azt kérem, hogy egy olyan szakmai önéletrajzot, amit mondjuk mint a Coca-Colánál elfogadnak.
Ja.
Tehát, hogyha ő talál olyan adatbázist, ahol használtak olyan önéletrajzot, ami által fölvettek egy multihoz valakit, azt a igen. mintát leveszi, abban is segíthet
igen,
esetleg.
Hát szerintem mindenre igaz, nem csak erre, hogy nagyon jó használható technikai dolgokra.
Aha.
Tud ötleteket adni, nem csak technikában, akár tartalmi dolgokban, de le kell ellenőrizni. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy mondom, és ugye mondtad, hogy hát nem arra, hogy most csak azt mondom, hogy termékmenedzser és írja meg, de azért van, aki ezt csinálja. Tehát, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy tényleg ne csinálják ezt.
Igen.
Mert hülyeségek lesznek. Tehát hülyeségek születnek, vagy lehet így csinálni, de akkor át kell olvasni. Tehát mindig mindent át kell olvasni, amit csinál, de hozhat nagyon-nagyon jó ötleteket. A harmadik téma, ugye mondtuk itt az önéletrajz LinkedIn,
igen.
A harmadik a videók.
Aha.
Ez egy nagy kérdés, különben 10 éve is egyszer fölmerült ez, hogy videós bemutatkozókat csinálnak a jelöltek. El is indult, erre elkezdtek cégek szakosodni, hogy akkor ők vállalnak ilyet, hogy stúdiót biztosítanak, és akkor fölveszik, stb. Ez elhalt. Én azt gondolom, hogy ez, tehát jövője van, de most még ez nagyon kiforróban. A másik az, hogy nem, én nem tenném, és remélem, hogy nem is lesz ilyen, hogy kötelezővé teszik. Ugyanis nem mindenkinek otthonos a kamera, nem mindenki, és attól még lehet egy szuper jó szakember.
Persze.
Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan pozíciók, ahol azt mondhatod, hogy kell. prezentálnia kell bármi, tehát kreatívnak kell lennie, egy marketinges, egy nem tudom, tehát vannak olyan pozíciók, amire azt mondod, hogy hát ki kell tudnia állni.
Megmondom őszintén, hogy van egy olyan, hogy ha nem fontos a megjelenés, én a fénykép ellen is vagyok. Elmondom, hogy miért. Ugyanis azonnal prejudikál az ember egy fénykép alapján. Még el sem olvassa, hogy mi van odaírva. Egy fiatal nő van ott, egy fiatal férfi van ott, egy idős nő, egy idős férfi. És rögtön kialakul az első blikre valami, és utána elolvasom az önéletrajzban az adatokat, nem biztos, hogy arra kéne koncentrálni.
Igen, lehet, hogy fordítva kéne, hogy először pusztán a tényszerű dolgokat.
Hát erre én is mondok, mert viszont tud nagyon pozitív is lenni.
Hát nyilván tud.
Hát persze.
Tehát, hogy ez hozzáállás kérdése, én egy pozitív ember vagyok, tehát én szeretem látni, mert az ad valamit. Az szokott a nagyon rossz lenni, és ezért rossz az önéletre. Ebben mondjuk ez a LinkedIn-re is igaz, bocsánat, visszaszívom, hogy a képeket nem frissítik.
Ja,
tehát az a nagy csalódás inkább, hogy bejön, értem. És nem, és 10 évvel idősebb.
Na, ennyi.
Igen, és nem is ez, hanem tényleg az, hogy egy mást vársz, és ez lehet. Tehát ez, emiatt esetleg inkább azt mondom, hogy nem, de nem azért, mert hogy az alapján ítélsz. Szerintem mi fejvadászok nem az alapján ítélünk meg a rekrút. Tehát nincs is idő. Tehát,
ha elő van írva az, hogy egy reprezentatív embert keresnek egy feladatra, akivel sok mindenkivel kell találkozni. Olyan kell, hogy legyen az első benyomás róla, hogy nagyon pozitív és egy olyan kisugárzás. Azt értem, de a többinél nem feltétlenül értem. Nyilván itt válogatni kell, valahol kötelezővé teszik.
Ez
ugye úgy
van.
Volt, hogy régen, hogy fotó alatta az, hogy mikor született valaki.
Igen.
Ez
igen.
Már a másik
nem.
Olyan, hogy hát hello. Tehát igen. Ez miért kíváncsi?
Nem is nagyon írják be különben.
Na, az nagyon jó egyébként.
De hozzáteszem, hogy ez megint olyan, tehát erre én most megint ebbéleg azt mondom, jó, nem írod be, de aztán bemész és kiderül. Tehát,
jó,
hogy,
de ott
hogy
már beszélgethetsz, ott már mondhatod, hogy
igen,
mi a helyzet.
De ha ugye ezt megint talán ezt az oldalt, hogy lássátok jobban, általában azért van egy tolik határ, ami korban elképzel a cég. Uh-huh. Nem azért, hogy a feladatod el tudod-e látni, hanem azért, mert a csapat átlag életkora, vagy uh-huh. bármi más. Tehát, hogyha azt tehát hogy nem írhatjuk ki a hirdetésbe.
Persze.
Meg mi sem mondhatjuk, de mondjuk, mint fejvadász, megbeszéljük az ügyféllel, hogy körülbelül milyen korút szeretne, akkor azért azt a kort keressük. Uh-huh. És ezért sajnos akkor kizárjuk azt, aki attól nagyon eltér. Most nem a pár évekről beszélünk, hanem tényleg a 10 uh-huh. évekről. A videóra egy kicsit...
De gondolom kvalitások, vagy egyéb ezt fölülírhatja, tehát csak azok nevében próbálok így védekezni, vagy opciót mutatni, hogy az előfordulhat, hogy azt mondják, hogy legyen 35-45 között, de 52-vel is olyan szakmai útja van, meg olyan tudás, olyan tapasztalat, amivel azt mondják, hogy oké, hát
szerintem... Az az igazság, hogy aki 52 éves, annak pont ugyanannyi tapasztalat, mint aki 45.
Aha.
A kérdés ott inkább sokkal a habitus, a személyiség,
értem.
A dolgozni akarás, a motiváció.
Tehát, tehát
sokkal inkább ez lesz a kérdés. Én azt látom, hogy többségében, ugye beszéltünk erről is, ezek nagyon jó kis témák, az ages angolul, uh-huh. hogy az 50 fölöttiek hogy tudnak, vagy nem tudnak elhelyezkedni. Tudjuk, hogy a kereséseknek a nagy része 50-ig úgy bezárul,
igen.
És akkor
akkor
utána...
engem már nem keres a kutya se.
Igen, és hogy...
Rosszul teszik, óriási
igen,
hiba.
De ez nem
óriási
jelenti
hiba.
Azt, hogy nem helyezünk igen. el mi is 54 évest, vagy bármi, vagy van olyan például cégvezetők esetében, hogy azért nem vesz már föl mondjuk 55 fölött valakit, mert azt mondja, hogy neki az nem megoldás, hogy most 5-8 évet akar már csak dolgozni.
Aha.
Tehát neki kéne még egy olyan ember, aki ott 10-15
akiben évig
csinálja.
Akiben van perspektíva, lehet,
pozitív előre tekint a jövőre.
Nem
van-e olyan kevés fluktuáció, hogy dolgozik még valaki 10 évig valahol? Nem már.
Ügyvezetőként szoktam.
Ja, ügyvezetőként.
Kicsi pozíció egy, az más.
Oda viszont jó, hogyha egy kicsit deres a homlok, úgyhogy vagy a...
Igen. A videóknál meg még csak annyit szeretnék mondani, hogy ott ugyanaz igaz, mint az összes TikTok videó, meg egyebek, egy percnél nem több.
Uh-huh.
Tehát ott nagyon ügyesen össze kell szedni, hogy az elején mit mondasz, a közepén mit mondasz, a végén mit mondasz. Fontos, hogy ne azt tűnjön ki, hogy egy ilyen betanult szöveg, hogy egy ilyen görcsös valami, ezt be kell gyakorolni, minél többet csinál az ember. Ugye a fiataloknak ez egyre könnyebb lesz, mert ők már abban nőnek föl, hogy mindenhol, nem tudom én, live-oznak meg mindenhol.
Én pont ezen csinálnak. Gondolkodtam, amikor mondtad, hogy egy picit így alábbhagyott a lendület a videózást, hogy mennyivel adott többet mondjuk, mint egy online megbeszélés, vagy
nem, annál többet nem ad, interjú. Egyszerűen egy plusz eszköz, tehát van egy önéletrajzod, vagy van egy LinkedIn profilod, és akkor plusz még beleraksz egy kis videót, ahol egy picit a hangodat, a stílusodat, a kommunikációdat meg tudod mutatni. Tehát én inkább azt mondom, hogy én biztos nem tenném kötelezővé, nem zárkóznék el tőle, hogy megnézzek egy ilyet, ha valaki ilyet csinál, és adhat egy plusz dolgot, adhat egy plusz valamit rólunk, megint csak attól leszünk egyediek, és ami van egy statisztika, hogy jelen pillanatban, most világszinten, tehát nem Magyarországon, világszinten 10-15% olyan pályázat van, ahol már kérik, vagy opcionálisan megjelenik. Ebből 2-3 olyan százalék, ahol kötelező. De ezek kimondottan olyan pozíciók, aminél fontosak ezek a megjelenések. És azért mondják, hogy na, akkor csinálj ilyet. Visszatérve, igen, éppen azért, mert nagyon-nagyon sok interjú ma már online megy, akár az ügyféllel, akár velünk. Éppen ezért ez egy ilyen előfutára, vagy előszobája annak, hogy majd utána fogsz vele beszélni, és már ismerősként tekintesz rá egy picit azáltal, hogy egy videót csinált. De még kötelezővé semmiképpen nem, és mindegy, hogy különben önéletrajzról, LinkedInről vagy videóról beszélünk, nagyon sokszor beszéltünk erről, hogy a lényeget szedjük össze, az eredményeket szedjük össze, a tényeket szedjük össze, tehát minden, ami ilyen túlzott, ilyen, tudjátok, amik ilyen általánosságok, nagyon jó kommunikálok, persze mindenki, meg jó a prezentál, igen, mindenki. Tehát inkább mondjuk azt el, hogy évente nem tudom, én 82 prezentációt kellett csinálnom ilyen és ilyen konferenciákon, mert az konkrétum.
Világos.
Hogy hány tárgyaláson kellett részt vennem, az konkrétum.
Oké, hát köszönjük szépen, ezek az új eszközök most már ezerrel itt vannak, és nyilván ezek is árulkodnak rólunk, úgyhogy ezeket használni kell.
Átírják egy picit a CV írást, igen. És a CV befogadást, vagy igen, színesítik.
Hát, színesítik inkább, tehát én azt mondom, hogy nem változik, tehát alapból nem változik, mint hogy a világ is alapból nem változik, csak a hozzá levő eszközök fognak változni egy picit, a megjelenési formátumok fognak változni.
De... Meg több idő se jut nyilván a jelentkezőre, csak ebben az időben ugye koncentráltan, gyorsan és több információt lehet adni.
Jó. Így van, tehát hogy ez lesz a lényeg, hogy a világ annyira felgyorsult, hát valamelyik nap beszélgettem valakivel, hogy mondta, hogy ő világ életében borzasztó sokat olvasott. És azt vette észre, hogy nincs türelme olvasni.
Igen.
Tehát, hogy igen, most elővenni sajnos. Egy szép irodalmat, és
rá kell kényszeríteni.
És 10-20 oldalon a tájleírást, igen. Meg a, tehát mit tudom én, 50 oldal telik el, mire rájössz, hogy melyik igen. Szereplő, kicsoda és hova.
Párizs
hogy,
látképe.
Ugye igen, hiszem, igen, hogy ezekre már
nyomorultak.
És hogy ezekre már nincsen idő, vagy türelem, mert hát egy ilyen világban élünk, amire lehet mondani, hogy rossz, meg mindent lehet, de ez van, és ehhez kell ügyesen alkalmazkodni. Az újaknak meg nem nehéz, mert ők ebben nőttek
persze. Bele. Oké, Andi, nagyon szépen köszönjük ezt az epizódot is, nagyon izgi volt, és színes. Deák Andrea volt a vendégünk, a Greensource Kft. Ügyvezető igazgatója. Következő hónap első szerdáján találkozunk.
Van, újra. Köszönöm, sziasztok!
Szia!
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.
Egyik születésnaposunk az 1861-ben ezen a napon született Rabindranath Tagore, Nobel-díjas indiai költő. Tőle hoztunk egy gondolatot. A folyónak van medre, vannak partjai, de hát csupa part-e a folyó? Nem éppen ezek a korlátok késztetik-e a vizét arra, hogy előre mozogjon?
Mondta tehát Rabindranath Tagore, Nobel-díjas indiai költő író.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.
Mai világunkban mindent az adat határoz meg. Adatelemzés, adatstratégia, adatvezérelt döntéshozatal. Adattesten mindennek és mindenkinek van. Kérdés, hogy mire használja fel? Egy biztos, akinek megfelelő minőségű és mennyiségű adata van, az nyer. Hisz az adat az új olaj. Nézzünk le az adatkút mélyére. Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata következik.
Fú, nagyon izgalmas témával jöttünk, IT az űrben, illetve hogyan dolgozzunk fel extrém környezetből származó adatokat, hát azt gondoljuk, a világűr az ilyen szempontból tényleg annak számít, és itt van vendégünk a stúdióban ezügyben dr. Pahelyett Tibor, a Pulis Space Technologies alapítója, igazgatója, szervusz, jó reggelt, üdvözlünk így személyesen is.
Végre igen, igen, jó reggelt, igen. Köszöntöm a hallgatókat is.
Hát itt azért nagyon fontos ugye az igen. adatgyűjtés, és hogy minden exakt módon történjen, amennyire lehetséges. Ugye a Pulis Space Technologies fejlesztése a vízszimatoló, teljes nevén Pulli Lunar Water Snooper, vagyis röviden PLVS magyarul, vagy PLWS. És ez a készülék, ez mire is alkalmas pontosan?
Ez tulajdonképpen neutronokat számol, és fizikai háttérben most nem megyek be, bár az sem túl bonyolult. A Hold felszínén úgynevezett, ők visszavert, hogy albedo neutronok hívják, de ezek igazából ott keletkeznek a bejövő kozmikus sugárzás hatására. Ezeknek a vizsgálatával meg lehet mondani, hogy mennyi hidrogén, illetve nagy valósége vízjég tartalom van a holdi talaj felső kb. 1 méteres rétegében. És mivel felszíni méréseink még nincsenek a Holdon ez ügyben, csak keringő egységek adatai vannak, amiknek a térbeli felbontását mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül alkalmas arra, hogy valakit oda küldjünk bányászni, mert ilyen 15-20 kilométerre mond, hogy körülbelül ezen a területen van ennyi.
Igen, ez nem tűnik soknak így elsőre, de ott a Hold felszínen
hát,
azért az nem kevés.
Hát, hogyha elkezdünk ásni, és akkor azt mondja, hogy 18 kilométeren keresztül kosztástam, akkor nem fognak megdicsérni érte.
Igen, bár a NASA már megdicsérte ugye ezt a fejlesztést, már beszéltünk róla korábban. Ez egy nagyon komoly technikai újítás, és ami még érdekessége, és ami ugye a témánk, ez az adatok feldolgozása, használata, hogy az Európai Űrügynökség ugye aláírt egy első adatvásárlási szerződést ez ügyben. Ez miről szól, vagy hogy van ez?
Ugye az eddigi mélyűri kutatások, ezek eddig lényegében mindig valamelyik űrügynökség által vezetett kutatások voltak, tehát az expedíciók is, vagy NASA, vagy ESA, vagy az indiai űrügynökség, vagy a japán űrügynökség által vezetett kutatás volt. Most vagyunk abban a fázisban, hogy a Holdon magán expedíciók futnak, és magánfinanszírozásban valósulnak meg ezek az expedíciók. És ebben az értelemben volt egy úttörő szerződésünk az Európai Űrügynökséggel, hogy ők azt mondták, hogy őket érdekli az adat, amit mi generálunk, és őket az nem érdekelte, idézőjelbe téve, nyilván ez csak egy picit zárójelbe, hogy ez hogy kerül oda, hogy megy oda, mit csinál, hanem őt az érdekli, hogy mi lesz az eredménye neki. Uh-huh. És ennek megfelelően sikerült megkötnünk ezt a szerződést, és ez annyiban is novum, hogy ilyen még mélyűri kutatásban nem volt, a legjobb tudásunk szerint máshol sem. A föld körüli pályán ezek már vannak, hiszen ugye van egy csomó meteorológiai állomás, vagy földmegfigyelés, ahol már konkrétan ez az adatkereskedelem, ez hogy
ez már megvalósult,
de a Holdon, illetve távolabb még nem.
De hogy működik ez akkor? Exkluzív felhasználással van az adatokra, vagy mi történik?
Igen, ebben az esetben egy klasszikus modell volt, tehát hogy az ügynökség exkluzív jogot szerez rá, ez kb. Egy évig akkor az ő csoportja dolgozhat vele, kielemezheti, tudományos értékelést tud csinálni, és egy év után nyilvánosságra hozza az archivált adatokat, tehát ilyen szempontból egy ilyen klasszikus public-private partnership Aha. modellben dolgozik, és ez egyfajta lehetőség az ilyen elég adatgyűjtésre, de mögötte bent van az is, hogy adott esetben nem a ügynökség veszi meg az adatot, hanem egy magáncég, mert ő azt mondja, hogy ő szeretne majd valamikor adott esetben vízjeget bányászni a Holdon, abból megfelelő módon hidrogént, oxigént folyékony állapotba öltani, ami üzemanyag, ezért több ilyen cég van, akinek ez az üzleti modellje, és őt az érdekli, hogy ez hogy van. Ugye a bányászatban, a földön ezt a feltárás részének hívják, amikor azt mondják, hogy van egy cég, vagy egy csoport, aki egy adott területen azt mondja, hogy tudjuk, hogy van most mondjuk réz, de nem tudjuk pontosan mennyi, meg hogy hol, és akkor ez 2-3-4 évig ott kutatgat, föltárja, azt mondja, itt van 30 ezer tonna réz, tudom pontosan, hogy hol, hova kell befúrni, milyen mélyen van, érdemes, és akkor valamelyik, és akkor bányatársaság jelentkez.
Akkor kialakul egy ilyen térkép, ugye mondjuk ez,
pontosan, ez a cél, így van.
De ez a térkép, ez nem egy ingyenes mindenki számára elérhető, hanem hogy meg kell venni, hogyha...
Ez még egy érdekes történet lesz, a jogi kérdések még nincsenek tisztázva a Holdon, tehát per pillanat senki nem tudja, ez hogy fog kinézni, de területet foglalni a Holdon jog szerint, a nemzetközi jog szerint nem lehet. Ez még az 1967-ben kötött űrjogi szerződés következménye, de ez nem szabályozza igazából azt, hogy mit csinálok akkor, hogyha találok ott egy aranytojást. Szóval, hát, hogyha valami bármi, ami ott értékes, hogy az kié, hogy azzal mit tudok csinálni. Erre vannak kísérletek, hogy ezt valamilyen szinten egyfajta viselkedési kódexben rögzítsék, ez úgynevezett Artemis Accords, vagy Artemis megállapodás, ezt a NASA propagálja, és már több mint 50 ország aláírta. Ez lényegében megismétli az űrjogi szerződésnek a lényeges részeit, nem bántjuk egymást, segítünk egymásnak, és megpróbál valamiféle módon, ha nem is jogilag kötelező érvényű dolog, de azt mondja, hogy ha valaki oda megy, akkor biztosítson hozzáférést a másiknak, adott esetben legyen egy biztonsági zóna, mert ugye azért nem feltétlen nagy az a terület, ahol hasznos dolgok vannak. Mert hogy itt sokan attól tartanak, hogy vadnyugat lesz. Tehát,
igen, ott van, persze, akkor... simán lehet.
Hát nyilván.
És benne van a pakliban. Benne,
igen. Visszatérve az adatokhoz, ugye, mert arról beszélgetnénk, hogy hogyan dolgozunk fel extrém környezetből származó adatokat, hogy ez a fajta adat kinyerés, tovább, tárolás, továbbítás, igen, feldolgozás.
Mint tárol a puli, vagy továbbítja, igen, mi történik.
Ez ugye nyilván az első lépésekben ez egy viszonylag szűk adatmennyiség, hiszen hogyha vissza akarjuk hozni a földre, akkor a megfelelő kommunikációs kapacitásra is szükség van, ami jelenleg nem feltétlenül áll rendelkezésre. Tehát adott esetben mi most viszonylag kevés adatot generálunk, és kétféle formában hozzuk vissza, van az úgynevezett telemetria vagy streaming lényegében, ami egy állapotjelzést ad, hogy a műszerek működnek, paraméterek, hőmérséklet, áramfelhasználás egyéb, és egy adap információ, hogy jól működik a rendszer. Mellette generálja a valós mérési eredményeket, amiket adott csomag, nagyságú fájlokba csomagol be, és ez később, amikor a kommunikációs csatorna nyitott, és megfelelő módon, akkor hozzuk le, tehát ez utólag kerül a földre. Most, mivel ezek a csatornák általában azért még nem egy gigabites sávszélességű, egy kicsit messze van még az a világ, tehát itt nagyon oda kell figyelni, mi az, amit lehozunk. És most körülbelül mi, amikor működünk, akkor kb. 20 kilobájt per szekundum mértékben generálunk adatot, ebből mindenki találja, hogy ez nem olyan nagyon sok, és nyilván nem tudunk folyamatosan működni sem, hiszen ahhoz folyamatosan kellene energiát kapnunk a gazda eszközről, amelyiknek szintén csak, hogy mondjam, meghatározott mennyiség áll rendelkezésre. Később ez változni fog, amikor valóban nagy mennyiség adatok lesznek, sőt az első adatközpont...
Na ugye az a vagyon, és arra kell nagyon majd vigyázni, hogy jön az, nehogy valaki elkapja a streamet, és akkor kiderül mindenki
számára. Hát ez nyilván ezek titkosított módon jönnek le, tehát benne van, de hát láttunk már olyant, hogy meghekkeltek ilyenet, ugye ez is benne van a pakliban. De mi esetünkben mondjuk azt, hogy ez nem feltétlen annyira izgalmas most, tehát ezért most nem fognak hekkerek nekiugrani, de később ez érdekes lehet, és a másik, amit ugye nagy mennyiség adat, tehát hogy generálódni fog a Holdon is nagy mennyiségű adat, az első adatbázis, vagy adatcentrum tesztelése már pont megtörtént, tehát hogy a Holdon akarnak létrehozni adatbázisokat, aminek ugye a biztonságos elérése fizikailag egy kicsit macerás, igen, és ott nyilván ott szintén ugyanaz, hogy akkor hogyan tudjuk azt megoldani, hogy az szoftveresen le legyen védve. De önmagában is lesz nagy mennyiség adat a Hold körül is, hiszen amikor ezeket elkezdjük valóban feldolgozni, akkor részletes képek, geológiai adatok, az adott területnek a minősége, hol érdemes egyáltalán nekiállni valamilyen formában a űrbányászatnak, hogyha elérjük. És ezek mind-mind fontos információk, hiszen mondjuk a vízjég esetében például jó eséllyel úgynevezett állandóan árnyékos területeken lesz valamennyi értelmes mennyiségű vízjég, ahol olyan mínusz 200 fok van mindig. Uh-huh. Most ott bányászni azért
na, hát nem kihívás. Könnyű, igen.
Finoman kifejezve, igen.
Tehát ott nagyon, nagyon fontos, olyan precíz adatok legyenek, hogy hol, valóban hol érdemes, mert hogyha ott valahova elmegyek, akkor azért ott meg kell oldani egy csomó más problémát is.
Igen, világos.
Nagyon izgalmas téma természetesen, mint akárhányszor veled beszélgetünk erről, akkor várjuk a fejleményeket a szimatolóval kapcsolatban és az adatokkal kapcsolatban.
Dolgozunk a következő küldetésen, hogy a mostani nem tudtunk annyit gyűjteni, mint szerettünk volna, mert a leszállóegység
igen,
sajnos eldőlt, és csak 12 órán keresztül tudott működni az egész, tehát mindenki kapott valamennyit. Mi gyűjtöttünk adatot útközben, kb. Félúton voltunk a Hold felé, amikor egy nominális mérési ciklus végig tudtunk vinni, a Holdon 13-14 percünk volt körülbelül, ott csak ezek a bizonyos streaming, amit említettem, jött le, nem tudták lehozni már a részletes adatokat, de nekünk ez nagyon jó, mert mi mondhatjuk azt, hogy mi működtünk a Holdon.
Igen.
Tehát jó eséllyel működni fogunk a következő alkalom, és megyünk is.
Az mikor van egyébként?
Évvégén indulunk.
Évvégén, oké.
Hát sok szerencsét akkor.
Nem korábban, mint ez a
riadalos. Ja, nem korábban, mint igen. Mit mondanak ilyenkor? Mert jó szelet az nem jó. Mi a kivéve?
De szokták mondani ilyet, hogy Godspeed. Ez
Godspeed. Jó tolóerőt, vagy valami
ilyesmi. Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál.
Köszönöm a lehetőséget.
Dr. Paher Tiborral beszélgettünk, a Polyspace Technologies alapítójával, igazgatójával.
Most felhívjuk a fiúkat az adatbányából. De jövő héten ismét elzarándokolunk az adat Mekkába. Mert az adat az új olaj. Akarsz adatmágnás lenni? Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata.